94, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2024. május 15-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a technikai segítséget pedig Fehér Józsefnek és Somogyi Mártonnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Mindenható, örök, igazságos és könyörülő Isten, add meg nekünk, nyomorúságos embereknek, hogy éretted mindig azt tegyük, amiről tudjuk, hogy megfelel akaratodnak. Add, hogy mindig azt akarjuk, ami neked tetszik. Hogy így bensőleg megtisztítva és bensőleg megvilágosítva, és a Szentlélek tüzétől lángra lobbantva, nyomába szegődhessünk a te szerelmes fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, és kizárólag a te kegyelmedből eljuthassunk hozzád. Ó, fölséges! Ki a tökéletes háromságban és az egyszerű egységben élsz és uralkodol, és dicsőségben ragyogsz mindenható Istenünk, minden századokon át. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
Háború és béke kérdésében ez a választás sorsdöntő lesz, mondta a miniszterelnök a MOL Komplexum tiszaújvárosi átadóján. Orbán Viktor mindenkit arra kért, hogy június 9-ei választásokon álljanak ki a béke mellett, és segítsenek elzavarni a brüsszeli héjákat. A kormányfő hangsúlyozta, a magyar iparstratégia fontos eleme állami eszközökkel ösztönözni, hogy a magyar cégek lépjenek ki a külföldi piacokra. Erre hamarosan programot is hirdetnek, kiemelte. A magyar iparstratégia jó terv, ebben a MOL-nak fontos szerepe van, és épp úgy, mint a MOL, az iparstratégia ambíciózus, sőt nagyratörő, de két lábbal áll a földön, jelezte. Elég az átgondolatlan és felelőtlen döntésekből, változás kell Budapesten, írta a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandre bejegyzése szerint a karácsonyék átgondolatlan döntései következtében kialakult budapesti káosz odáig fajult, hogy évtizedek óta működő helyi kisvállalkozók megélhetését is veszélybe sodorta. A bejegyzés alatt közzétett videóval kapcsolatban azt írta, hogy az ott bemutatott fodrásznő, akinek már az édesapja is fodrász volt, és egész életében a belvárosban dolgozott, éppen azért, mert jó összekötő kapocs volt a budai oldal és a külvárosi kerületek között. Mára azonban a külvárosi vendégeinknek kétszer-háromszor annyi időbe telik, hogy bejussanak, így lemorzsolódtak, és a fodrászat megélhetése került veszélybe, tette hozzá Szentkirályi Alexandra. A kamatstop megvédte a KKV-kat a megemelkedő hozamkörnyezet negatív hatásaitól. Az intézkedés kivezetése sem jelentett többletterhet számukra, a csökkenő hitelkamatoknak és a bankokkal megszületett megállapodásnak köszönhetően, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára egy szakmai konferencián. Lóga Máté hangsúlyozta, tavaly az államilag támogatott hitelprogramok, köztük a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram, a Széchenyi Kártya program, vagy a Garancika hitelgarancia kezességvállalásai révén sikerült megakadályozni a vállalati hitelezés teljes visszaesését és betölteni a jegybank növekedési hitelprogramja után hagyott űrt. A sport és a kultúra elválaszthatatlanok, és ezt a kapcsolatot fejezi ki a Mékúti Központ is, amely egyszerre sportcsarnok és kulturális centrum. Jelentette ki a miniszterelnöki programirodát vezető államtitkár az új több mint 5 milliárd forint állami támogatással épült intézmény átadásán a Bács-Kiskun vármegyei Mékúton. Nagy János a Kulturális Sport és Szabadidőközpont átadásán arról beszélt, hogy a testet és a szellemet egyaránt építeni kell sportolással, olvasással, színházba és koncertre járással, illetve önképzéssel. Éppen ezért a sportnak és a kultúrának mindenhol kiemelt helye kell legyen, nem csak Budapesten, hanem az olyan városokban is, mint Mékút, fogalmazott. A Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített SZJA bevallási tervezetet május 21-én éjfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni. A teendőket nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, közölte a NAV a távirat irodával. A tervezet átnézését legegyszerűbben az elektronikus azonosítással rendelkezők tehetik meg a NAV honlapján elérhető webes felületen. Kiemelték, hogy aki nem módosít a tervezetén, annak az őstermelőket, az áfás magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat kivéve a kiajánlott tervezet lesz a bevallás május 21-ével. Végül az időjárásról. Szerdán gomoly felhős napos időre van kilátás. Délután délnyugat felől megnövekszik a magas szintű felhőzet. Helyenként nagyobb eséllyel a Dunától keletre valószínű záporzivatar. A délkeleti-keleti szél több helyen megélénkül. Zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 24 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Béke és jövő.
Ferenc pápa találkozója a gyerekekkel. A boldogság az, ha békében élünk barátokként. A pápa beszéde a paleográfia, a diplomácia, a levéltár és a könyvtár gazdálkodás vatikáni képzéséről. A Szentatya levele az argentin szegények vértanúja Carlos Mujica meggyilkolásának 50. évfordulójára. Ferenc pápa találkozója a gyerekekkel. A boldogság az, ha békében élünk barátokként. Mi a boldogság, és hogyan élhetünk mind testvérekként? Mi a háború, és miért fontos a béke? A nagyszülők és az unokák közötti kapcsolat, és annak szépsége, hogy Isten ölelésében úgy érezzük magunkat, mint édesanyánk karjában. Mindenről szó volt a Fratelli Tutti Alapítvány testvériségről és jövőről szóló találkozóján, amelyen a pápa élénk párbeszédet folytatott a résztvevő gyerekekkel. Gyermekek, a jövő nemzedék címmel a vatikáni új szinódusi aulában tartották szombaton délután a Be Human mottójú eseményt az emberi testvériségről. A kerekasztal beszélgetések 12 csoportban zajlottak az emberséges és békés jövő témáiról, amelyeket a Fratelli Tutti Alapítvány szervezett élén Mauro Gambetti bíborossal, a pápa vatikánvárosi helynökével. Jelen volt mintegy 30 béke Nobel-díjas, a tudományos egyetemi élet kiválóságai, a vállalkozások, intézmények és sport, az információ, a munka, az egészség, a digitális élet, a nevelés, a helyi önkormányzatok és az élelmiszerbiztonság világának elismert képviselői. Valamennyien Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájának buzdításából kiindulva keresték a választ arra, hogyan kerülhetjük el a háborúkat és a szegénységet. Ferenc pápa délután 5 óra előtt pár perccel érkezett a gyermekek asztalához, amikor a jövő témájáról volt szó. Egy órával korábban Áldokán Nyoli vezetésével kezdődött a találkozó. Enzo Fortunato atyával ők ketten koordinálják a gyermekek világnapját is, amelyet május 25-én és 26-án tartanak. A Szent Atya érkezése előtt felszólalt többek között Jody Williams, béke Nobel-díjas, a Béke Városa gyermekeknek alapítvány gyermekeinek kísérője. A pápát fogadó műsorvezető elmondta, hogy a gyermekek számára létrehozott kerekasztal a Szent Atya nagy intuíciójából született, aki arra buzdít, hogy hallgassuk meg a legkisebbeket. Ma ültetjük el azokat a magvakat, amelyek, ha kicsiráznak, segítenek jobban kialakítani a kollektív lelkiismeretet, mint ahogy azt mi tettük felnőttek idáig. Újra föl akartuk fedezni önmagunkban a gyermeki szívet, hogy felnőttként egy olyan társadalomhoz járuljunk hozzá, ahol a barátság uralkodik, nem a háborúk és a konfliktusok, mondta el Gambetti bíboros a pápát köszöntve. Mariella Enok, a Római Gyermek Jézus Kórház volt igazgatója, egy olyan projektről számolt be Ferenc pápának, amely az egész világra kiterjedően kívánja gyógyítani a kisbetegeket, egy telemedicina rendszernek köszönhetően. Marco Impagliazzo, a Sant'Egidio közösség elnöke, erőteljes felhívást intézett mindenkihez. Ne szokjunk hozzá a háborúhoz és a gyermekek szenvedéséhez, akik a konfliktusok első számú áldozatai. Az új szinódus jaulába ekkor megérkeztek a gyerekek, néhányan egész kicsik édesanyjuk kíséretében. Sokan odaszaladtak a pápához, kezet fogtak vele, mellé ültek, körülvették őt. Megmutatták színes rajzaikat, melyeket neki készítettek, aztán helyet foglaltak és rázendítettek egy dalra a testvériségről, ütemesen tapsolva közben. Quello che vogliamo è la fraternità, se non ce l'abbiamo, che succederà? A testvériség, amit mi akarunk, de ha nem sikerül, mi lesz velünk? A Szent Atya nem akart nekik beszédet mondani, nem voltak papírok a kezében, hanem egy kérdéssel indított.
Cos'è la felicità?
Nektek mi jelenti a boldogságot?
Per me la La felicità nel mondo è essere tutti uniti, e essere una sola famiglia, la famiglia di Dio.
Az, ha mind együtt vagyunk, egy család, Isten családja, válaszolt egy kislány.
Per me la felicità nel mondo è la pace.
Nekem a boldogság a béke, mondta egy kisfiú.
Dove si compra la felicità?
És hol lehet venni a boldogságot? Kérdezte a pápa. Mire a válasz?
La felicità non si compra, viene
bravo,
da
propria
no, proprio da noi.
Azt nem lehet megvásárolni, belőlünk jön, felelte egyikük, mire a pápa megdicsérte. Aztán a veszekedésről, a háborúról kérdezte őket a Szentatya, majd az Istennel való kapcsolat következett, amelyhez a mindennapos ima és a szeretet segít minket.
Ma se un bambino è di questa parte della guerra, un altro di questa parte della guerra, sono nemici?
Vannak gyerekek, akik a front két oldalán szenvednek ugyanattól a háborútól. Akkor ők ellenségek? Nem, mert nem tehetnek a háborúról, hangzott a válasz. Mind egy családhoz tartoznak. Ahhoz, hogy ne legyen háború, szeretettel kell megosztani a békét, javasolták a gyerekek. Végül a nagyszülőkről sem feledkeztek el a találkozón, imádkoztak az egyik kisfiú nagymamájáért. Majd a pápa kifejtette, miért döntött úgy, hogy életre hívja a gyermekek világnapját.
Uno pensa che il futuro dell'umanità c'è nelle persone.
Az emberiség jövője nem a felnőttek kezében van, hanem a gyermekek és az idősek kezében. Az ő találkozásukon múlik a jövő. Gondoznunk kell időseinket, akik átadják a bölcsességet a gyerekeknek, hogy jó irányba fejlődjenek. Isten ölelésében pedig biztonságra lelünk, akár az anyukánk karjában, mondta még Ferenc pápa.
Vi benedica Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie tante e a presto.
Grazie a voi.
Ferenc pápa a paleográfia, a diplomácia, a levéltár és a könyvtárgazdálkodás vatikáni képzéséről. Május 13-án hétfőn délelőtt fogadta Ferenc pápa a Kelemen teremben a paleográfia, a diplomácia, a levéltár és a könyvtárgazdálkodás vatikáni iskoláinak oktatóit és hallgatóit. Miközben megköszönte nekik az állandó megújulást igénylő oktatómunkájukat, arra intette őket, hogy soha nem szabad megelégedni az elért eredményekkel, amikor döntő és korszakos jelentőségű kulturális kihívásokkal kell szembenézniük a mai korban. A vatikáni paleográfia, diplomácia és levéltár iskolája 140 éves, míg a vatikáni könyvtárgazdálkodás képzése 90 éves jubileumát ünnepli, és Ferenc pápa ebből az alkalomból fogadta a nevezett oktatási intézmények 200 fős csoportját. A két magas szintű felsőoktatási intézménynek a pápa megköszönte a szolgálatát, amellyel sok levéltárost és könyvtáros készítenek fel az egyházban és a világban folytatott küldetésükre. A vatikáni képzési intézmények feladata, hogy segítsék és támogassák azokat az embereket, akik a Lukács evangélium bevezetőinek módszertana szerint elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utána akarnak járni, hogy ezáltal győződjenek meg annak a megbízhatóságáról, amikre tanították őket. A tanításnak ez a megbízható szilárdsága ma is nagyon szükséges, amikor sok hírt, igazolás és kutatás nélkül terjesztenek, állapította meg a pápa. Örömmel szemléli ezt az állandó megújulást igénylő oktatómunkát és azt a megbecsülést, ami a két iskolát övezi. Továbbá hálás az elkötelezettségükért, melyet az intézmények teljes elismertetése érdekében kifejtenek. Azonban soha nem szabad megelégedni az elért eredményekkel, amikor döntő és korszakos jelentőségi kulturális kihívásokkal kell szembenézniük. A Szent Atya ezek közül párat kiemelt és figyelmükbe ajánlott. Ilyenek például a globalizációhoz kapcsolódó főbb kérdések köréből a tudás ellaposodásának és leértékelődésének kockázata, a technológiákkal való egyre bonyolultabb kapcsolatok, a kulturális hagyományokról szóló megfontolások, amelyeket kényszerítő körülmények közt kell ápolni és terjeszteni. A tudás forrásai ellenben mindenkit oda kell engedni, senkit sem lehet kizárni, de meg kell védeni mindenkit attól, ami mérgező, egészségtelen és erőszakos a közösségi média és a technológiai tudás világában. Ebben az összefüggésben az első kívánatos képesség a nagy nyitottság a párbeszédre és a befogadásra, főként a peremre szorultak esetében, tovább az anyagi, kulturális és lelki szegénység terén is. A tanulmányok pedig számoljanak a mai emberek törékenységével, de gazdagságával is. Ez nem csak a diákokra vonatkozik, hanem a tanáraikra is. Ferenc pápa szerint a két vatikáni iskola az elmúlt években mélyreható reformokon ment keresztül, de továbbra is szembe kell nézniük a tudást őrző egyéb helyekkel, más hasonló szakmai továbbképző intézmények igényeivel, hogy megértsék és megosszák a tapasztalatokat, hogy növekedjenek a nyitottságban, és hogy elkerüljék az önreferencialitást, az állandó önmagukra hivatkozást. Szabadon hozzáfűzte, hogy csúnya dolog, ahogy Argentinában önző önös módon mondogatják, én, engem, nekem, értem, rólam. Az iskola legyen a valódi újrakezdés kiinduló pontja. Valójában ezt kellene szolgálni ennek a két évfordulónak is, amiket most ünnepelnek, nem is csak azért, hogy tiszteletben tartsuk a régi dicsőségeket, vagy hogy hálával emlékezzenek azokra, akik a múltban szerették és támogatták ezeket az intézményeket, hanem legyen bátorságuk szembenézni a jövővel, hogy újra átgondolják a feladataikat a kulturális és szakmai világból érkező igények előtt. Eredetüknél fogva ezeket az iskolákat döntő mértékben jellemezte a problémák és tanulmányok kimagaslóan gyakorlatias és konkrét megközelítése a Szent Atya által többször is jelzett irányvonal szerint, mert a dolgok valóságával való összehasonlítás többet ér az ideológiánál. Az ideológiák mindig jönnek, jegyezte meg a pápa. Itt levéltárosok, könyvtárosok képzése folyik, konkrét kapcsolat útján nem csak tanulmányokkal, hanem a könyvtári, levéltári szakmát végzők élő tapasztalatával is. Az itteni tanárok kiváltsága, hogy a képzéshez közvetlenül abból az évszázados örökségből meríthetnek, ami a levéltár és a könyvtár feladata és felelőssége, hogy megőrizze és átadja azt a jelen és a jövő nemzedékeknek. Ezek a kapcsolatok pedig amellett, hogy lehetőséget kínálnak egyfajta technikai jártasság elsajátítására, ösztönzik egyúttal a szellemi és emberi nyitottságot is. Legyen ez a konkrétság és nyitottság a két vatikáni iskola eljövendő útjának sarkcsillaga. Ezekkel remények alatta végül Ferenc pápa szívből apostoli áldását, a paleográfia, a diplomácia, a levéltár és a könyvtárgazdálkodás vatikáni iskoláin a oktatóira és hallgatóira.
A pápa levele az argentin szegények vértanúja Carlos Mugica meggyilkolásának 50. évfordulójára. Ferenc pápa Carlos Mugica, argentin pap meggyilkolásának 50. évfordulója alkalmából megemlékezett a vértanú örökségéről, amelyet a szegények és a társadalom peremére szorultak szolgálatában végzett. 1974. május 11-én Carlos Mugica argentin papot, aki a szegények mártírjaként ismert, lelőtték az esti szentmise után a Solanos Szent Ferenc plébánián Buenos Aires Villa Luro kerületében. Kiváltképpen a szegények iránti elkötelezettsége miatt emlékeznek rá. Halálának 50. évfordulóján az életére emlékezők között van Ferenc pápa is, aki levelet küldött erre az alkalomra Argentínába.
Jorge Ignacio García Cuerva, Buenos Aires érseke olvasta fel Ferenc pápa levelét, amelyben köszöntötte mindazokat, akik megemlékeztek az évfordulóról a május 12-i Buenos Aires-i Mugika hónap záró miséjén. Az esemény sorozat részeként szentmiséket, ünnepségeket és egyéb programokat tartottak Mugika atya népe szívében él mottóval. Mint minden egyházi szertartás, ami sokkal több, mint egy történelmi megemlékezés, lehetőséget nyújt arra, hogy megújítsuk a testvéri és elkötelezett jelenlétet azok között, akik nehéz kereszteket hordoznak, írta levelében Ferenc pápa. Mindenkit arra buzdított, hogy továbbra is szívvel, lélekkel kísérjék el azokat, akik mindenféle szegénységben szenvednek. Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy Carlos atya tanúságtétele megtanít bennünket arra, hogy ne váljunk az ideológiai gyarmatosítás vagy a közömbösség kultúrájának áldozatává. Kérjük az Urat, hogy az egyház társadalmi tanításának elvei teremjenek gyümölcsöket közösségeinkben, és ezen keresztül az egész társadalom életében, tette hozzá. A Szentatya arra is buzdította a híveket, hogy keressenek befogadó helyeket, mellőzve a másik kirekesztését, és felszólított, hogy a szakadást ne hallgatással és cinkossággal, hanem egymás szemébe nézve, a hibák elismerésével oldják fel. Carlos Mugika atya a Buenos Aires-i nyomornegyedek papjai úttörő csoportjához tartozott. 1930. október 7-én született a Recoleta negyedben, az argentin főváros egyik legelőkelőbb területén. 20 évesen beiratkozott a jogi egyetemre, de a szent év alkalmából Rómába tett útja után elhivatást érzett a papságra. Belépett a szemináriumba, és 1959-ben szentelték pappá. Szolgálatának első éveit a kevésbé fejlett városnegyedek családjai körében töltötte. Egyetemi tanár volt, és híressé vált heti homiliái által, amelyeket a helyi rádió közvetített. Megalapította a papok a harmadik világért mozgalmat és a Cura Vieros mozgalmat. A nyomornegyedek első papja lett. A katonai diktatúra idején a 31 néven ismert nyomornegyed első papja lett. Évekkel később Buenos Aires kormánya hivatalosan is tiszteletét fejezte ki iránta azzal, hogy Mugika atyáról nevezte el a negyedet. Mugika atya tettei a baloldali peronista mozgalmak politikai aktivizmusát tükrözték az 1955-ös puccs után, amely megdöntötte Juan Domingo Perón elnök kormányát és számüzetésbe kényszerítette Peront. Mugika atya halála a peronista mozgalmakon belüli feszültségekből fakadt. Állásfoglalásai és kormányzati megbízatásai kiváltották a konzervatívabb argentin lapok és a papság egy része kritikáját. Annak ellenére, hogy elutasította a politikai erőszakot, 50 éve, május 11-én a templom előtt agyonlőtte az argentin antikommunista szövetség egyik képviselője. Temetésén 20 ezer ember vett részt, hangsúlyozva a pap jelentőségét a politikai mozgalmak és a helyi közösség számára.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Azért nem félek én, Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háború és béke kérdésében ez a választás sorsdöntő lesz, mondta a miniszterelnök a MOL Komplexum tiszaújvárosi átadóján. Orbán Viktor mindenkit arra kért, hogy június 9-i választásokon álljanak ki a béke mellett, és segítsenek elzavarni a brüsszeli héjákat. A kormányfő hangsúlyozta, a magyar iparstratégia fontos eleme állami eszközökkel ösztönözni, hogy a magyar cégek lépjenek ki a külföldi piacokra. Erre hamarosan programot is hirdetnek, kiemelte. A magyar iparstratégia jó terv, ebben a MOL-nak fontos szerepe van, és épp úgy, mint a MOL, az iparstratégia ambíciózus, sőt nagyratörő, de két lábbal áll a földön, jelezte. Elég az átgondolatlan és felelőtlen döntésekből, változás kell Budapesten, írta a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandre bejegyzése szerint a karácsonyék átgondolatlan döntései következtében kialakult budapesti káosz odáig fajult, hogy évtizedek óta működő helyi kisvállalkozók megélhetését is veszélybe sodorta. A bejegyzés alatt közzétett videóval kapcsolatban azt írta, hogy az ott bemutatott fodrásznő, akinek már az édesapja is fodrász volt, és egész életében a belvárosban dolgozott, éppen azért, mert jó összekötő kapocs volt a budai oldal és a külvárosi kerületek között. Mára azonban a külvárosi vendégeinknek kétszer-háromszor annyi időbe telik, hogy bejussanak, így lemorzsolódtak, és a fodrászat megélhetése került veszélybe, tette hozzá Szentkirályi Alexandra. A kamatstop megvédte a KKV-kat a megemelkedő hozamkörnyezet negatív hatásaitól. Az intézkedés kivezetése sem jelentett többletterhet számukra a csökkenő hitelkamatoknak és a bankokkal megszületett megállapodásnak köszönhetően, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára egy szakmai konferencián. Lóga Máté hangsúlyozta, tavaly az államilag támogatott hitelprogramok, köztük a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram, a Széchenyi Kártya program, vagy a Garancika hitelgarancia kezességvállalásai révén sikerült megakadályozni a vállalati hitelezés teljes visszaesését és betölteni a jegybank növekedési hitelprogramja után hagyott űrt. A sport és a kultúra elválaszthatatlanok, és ezt a kapcsolatot fejezi ki a Mékúti Központ is, amely egyszerre sportcsarnok és kulturális centrum. Jelentette ki a miniszterelnöki programirodát vezető államtitkár az új több mint 5 milliárd forint állami támogatással épült intézmény átadásán a Bács-Kiskun vármegyei Mékúton. Nagy János a Kulturális Sport és Szabadidőközpont átadásán arról beszélt, hogy a testet és a szellemet egyaránt építeni kell sportolással, olvasással, színházba és koncertre járással, illetve önképzéssel. Éppen ezért a sportnak és a kultúrának mindenhol kiemelt helye kell legyen, nem csak Budapesten, hanem az olyan városokban is, mint Mékút, fogalmazott. A Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített SZJA bevallási tervezetet május 21-én ifélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni. A teendőket nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, közölte a NAV a távirati irodával. A tervezet átnézését legegyszerűbben az elektronikus azonosítással rendelkezők tehetik meg a NAV honlapján elérhető webes felületen. Kiemelték, hogy aki nem módosít a tervezetén, annak az őstermelőket, az áfás magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat kivéve a kiajánlott tervezet lesz a bevallás május 21-ével. Végül az időjárásról. Szerdán gomoly felhős napos időre van kilátás. Délután délnyugat felől megnövekszik a magas szintű felhőzet. Helyenként nagyobb eséllyel a Dunától keletre valószínű záporzivatar. A délkeleti-keleti szél több helyen megélénkül. Zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 24 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Szonya és Zsófia nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Szonya a Szófia orosz név becézőjéből állandósult, jelentése bölcsesség. A Zsófia görög eredetű név, jelentése bölcsesség. Isten éltesse tehát azokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik, fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Oh, sok minden szabad, ez a csapat úgyis együtt marad.
Megyünk egymás után, a Gellért hegy oldalán.
A kezed nyújtott, mert túl meredek, ennyi elég, hogy megszeresselek.
Ha majd megérkezünk, tudod, számíthatsz rá. Hosszú hajadban félik a szél, hanyat fekszünk a fűjégig él.
Egy kis lázadás, egy osztály kirándulás. Ahogy mi látjuk, nem látja más, ahogy mi mondjuk, nem érti más. Mondd, meddig is tart az osztály kirándulás.
És nem futunk tovább, s összebújnak az elázott ruhák, és úgy tapadnak rá, mint az ártatlanság.
Tűrd az esőt, és ne roncsd el az örömünk, úgyis nem sokára átöltözünk, és pár év után alig ismerhetsz ránk.
Hosszú hajadban eső ragyog, nem is tudom, hogy boldog vagyok.
S ez végállomás, egy osztály kirándulás. Ahogy láttalak, nem látott más, ahogy elhittük, nem hitte más. Mondd, meddig is tart egy osztály kirándulás. Nekünk sajátunk lesz.
Gyere velem, hogy eltévedhess.
Csak így éred el, amit nem is kerestél.
Lábunk előtt a jövő ott hever.
Az orkikattok, hogy sose vesztem el.
Hogy volt egy idő, olyan fekete-fehér.
Ahogy mi láttuk, nem látta más, amit mi hittünk, nem hitte más. Ez nagy lázadás, egy osztály kirándulás. Volt egy osztály, egy egész világ, te is ott voltál, emlékszem rá, mert néha még tart az osztály kirándulás. Ahogy mi láttuk, nem látta más, amit mi hittünk, nem hitte más, és néha még tart az osztály kirándulás.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsünk vissza a mai naphoz köthető jeles eseményekre. 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. 1440-ben Erzsébet királyné Székesfehérvárott, királlyá koronáztatta csecsemő fiát, 5. Lászlót. A Visegrádról ellopatott koronával Szécsi Dénes esztergomi esek koronázta meg. Albert király és Erzsébet Zsigmond király leányának gyermekeként született apja halála után, innen kapta az utószülött melléknevet. Hatalomvágyó anyja elutasította Ulászló megválasztását, udvarhölgyével ellopatta a szent koronát a visegrádi várból, és Székesfehérvárot megkoronáztatta csecsemő fiát. 5. László 3. Frigyes német-római császárhoz került, ahol kitűnő humanista nevelést kapott és felkészítették az uralkodásra. A magyar rendek 1444-ben elismerték királyságát, de nagykorúságáig Hunyadi János választott kormányzóra bízták a hatalmat. 3. Frigyes 1453-ban engedte el, és 5. László átvehette az uralkodást. 1453. októberében Csehországban is királlyá koronázták. A vele rokonságban álló Cillei Orlik lett a fő tanácsadója, akinek teljesen a befolyása alá került, és felhasználta esküdt ellenségei a hunyadiak elleni harcához. Hunyadi László nándorfehérvári kapitány kezéből is ki akarták venni a királyi várat, amit semmiképpen nem akart átadni. 1456. novemberében a király Cilleivel együtt személyesen jelent meg Nándorfehérváron, ahol fegyveres összetűzésre került sor. Hunyadi László és hívei megölték Cillei Orlikot. A gyilkosságtól megrettent király teljes büntetlenséget ígért Hunyadinak, aki ennek tudatában 1457. márciusában a Hunyadi párt vezetőivel és híveivel megjelent Budán. 5. László ígéretét kényszerhatása alatt tett cselekedetnek nyilvánította, és március 14-én elfogadta Hunyadi Lászlót és kíséretét. A vezetőket halálra ítélte, de közülük csak Hunyadi Lászlót fejeztette le. Tartva a lázadástól május végén először Bécsbe menekült, majd Prágába ment, ahová a fogoly Hunyadi Mátyást is magával vitte. Prágában halt meg teljesen váratlanul, valószínűleg fehérvérűségben vagy bubópestisben. A prágai Szent Vitus székesegyházban temették el. 1567-ben megszületett Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, olasz zeneszerző, az első opera szerzője. Az 1607-ben bemutatott Orfeus című szerzeményét az első operaként tartják számon. Monteverdi már 16 évesen komponálni kezdett, madrigálokat írt. 1590-től a mantuai herceg udvarában énekelt és hegedült, majd karnagyként alkalmazták. 1613-ban Velencébe ment, ahol kántori állást kapott a San Marco katedrálisban. 1623-tól pedig karmester lett. Zenedrámáiban elsőként valósította meg a zene és a szöveg összhangját. A szöveget lendületes dallamvilággal emelte ki, feladata az volt, hogy az emberi érzelmekre hasson. Az új zenei műfaj gyorsan elterjedt. 1891-ben 13. Leó pápa kiadta a Rerum Novarum kezdetű enciklikát a munkások helyzetéről. A körlevél nem elégedett meg a munkások helyzetének bemutatásával, hanem élesen bírálta a liberális kapitalizmus gazdasági rendszerét, amely a munkásokat a munkaadók embertelenségének és korlátlan nyereségvágyának védtelenül kiszolgáltatta. Az egyház a szociális problémákat elsősorban az ember belső átalakításával, az evangéliumi tanítás hirdetésével és az ebből folyó erkölcsi magatartás kialakításával próbálta orvosolni. De ezen túlmenően is igyekezett mindent megtenni, hogy a vagyontalanok nyomorúságos helyzetükből kiemelkedjenek. Ennek érdekében szociális intézményeket hozott létre és tartott fenn. 1720-ban megszületett Hel Miksa, magyar csillagász, matematikus, fizikus. 1904-ben meghalt Étienne Jules Marie, francia tudós, aki tudományos céllal mozgásban lévő embereket és állatokat fotózott. Munkája jelentős szerepet játszott a kardiológia, az orvostudomány, az orvosi műszerek, a repülés, a filmművészet és a laboratóriumi fotózás fejlődésében. A fotográfia úttörője jelentősen befolyásolta a mozi fejlődését is. Meghatározó szerepe volt különböző grafikai technikák kidolgozásában, melyekkel az emberi test vizsgálatainak eredményeit lehetett megjeleníteni és értelmezni. Fotópuskájában az objektív mögött dobtár alakú szerkezet volt, amelyben óramű mozgatott fémkorongot. 1882-ben másodpercenként 12 felvételt készített, az 1888-tól alkalmazott tekercsfilm és a filmet továbbító mechanizmus kifejlesztésével sikerült neki már 1,720 másodperceket exponálnia, amivel már gyors mozgásokat, például madarak röptét is tanulmányozni lehetett egymást követő állóképeken. valódi mozgóképet 1890-ben tudott rögzíteni és visszajátszani, kronofotográfiának, vagyis időfényképezésnek nevezte módszerét. Mari asszisztense a magyar származású Zsors Demény volt, ő látható az egyik legelső, és máig fennmaradt mozgófilmen, amint kimondja a Je vous aime és a Vive la France mondatokat 1892-ben. Mari többek között zuhanó macskát, repülő madarakat, távolugró és futó embereket fotózott, illetve filmezett, majd elemezve a felvételeket, sok újat állapított meg a mozgásról. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink,